Folytatódik a Hordó Minta, a második részben továbbra is Hebenstreit Ádám borkereskedővel beszélgetünk a bordivat tendenciáiról.
Nagyon fontos azt egyébként leszögezzük, hogy most amiről mi itt beszélgetünk, ez a borok világának és a borok kereskedőnek is szűk piacát érinti. Tehát nyilvánvalóan, amire mondjuk nekem rálátásom van, az tényleg a borok felső prémium kategóriája, tehát a magas minőségű borok piaca. Tehát valószínűleg a lédik borok piacán, vagy a hipermarketes borok piacán ezek a trendek, amiről most mi itt beszélgetünk, ezek nem igazak, úgyhogy ezt csak azért szerettem volna tisztázni. Ma már akik ilyen borokat fogyasztanak, ők jellemzően nagyon sokat utaznak, sokat látnak, tehát látják, hogy mit ajánl nekik egy sommelier Barcelonában, Kopenhágában és jobbra-balra. Nyilván mi, mint kereskedők, igyekszünk olvasni a trendekből, járva a világot is, igyekszünk ezeket elhozni ide, és a másiknál egy picit előbb ezt megmutatni, tehát nyilvánvalóan mi is neveljük, vagy igyekszünk formálni és nevelni a saját fogyasztóinkat. Azon, ami a szaksajtó is biztos, megteszi a magáét ebben, tehát ezek így együtt.
És melyek most a legdivatosabb borvidékek? Még továbbra is Franciaország az élen, vagy azért más területek is? Vagy ez az új világ, óvilág csata, idézőjeles vagy nem idézőjeles csata, ez most hogyan áll?
Hát ha csak a számokat megnézzük, akkor az egy nagyon csalóka képet fest. Ha csak a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nagy klasszikus borvidékek, Bordeaux, Burgundia, Toszkána mennek tovább. Szinte semmi nem történik. Tehát látjuk a számokat, növekednek, az árak nyilván az évjárat minőségéhez képest, de átlagárak mégis növekednek, tehát úgy látszik, minden rendben van. Ha kicsit megnézünk a számoknak, akkor látunk egy olyan súlypont eltolódást, amitől én mondjuk biztos egy picit forgódnék este álmomba, ha lenne egy Chateau Bordeaux-ba. Ugyanis azért azt látjuk, hogy ez a számok mögött a piac átrendeződése van. Tehát mondjuk beszélgetve Bordeaux-ról, hogy Bordeaux-t klasszikusan mindig is a brit piac tartott el. Tehát ő tette úgy nagyjából a térképre, meg ő is tartott el. Ma a bordeaux-i borok eladása már nem Londonról szól. Pontosabban Londonról szól, mert Kínába azt veszik meg, amit Londonba isznak. Tehát egész másképpen jönnek ki azok a számok, amik most még azért nagyon szépek, de azért ez kétségtelen egy kicsit, én azt gondolom, hogy innen néz egy kicsit veszélyesebb piac. De alapvetően a nagy borvidékek köszönik, jól vannak, Bordeaux jól van, Burgundia szintén nagyon szépen, most ráadásul jó évjáratuk is volt, tehát ez rendben van, champagne árak az egekbe, tehát ott is mindenki nagyon boldog.
De ott növelték is a területet, nem? Tehát egy kicsit, nem is kicsit kibővítették a borvidéket,
igen,
ugye?
Ezt nagyon sok borvidék meglépte mostanában, vagy ha már buborék, tehát Prosecco is ugye nem olyan régiben jelentősen kibővítette a területét, hát ugye muszáj valamit lépni. Tehát ez egész egyszerűen közgazdaságtan logikája. Tehát bejön egy piac, mondjuk most maradjunk a távol-keleti piacnál, megjelenik egy ekkora kereslet a piacon, és a kínálat meg véges, hiszen szőlő területe véges, vagy legalábbis ugye szabályozott. Mit tudunk csinálni? Ha ebben nem nyúlunk bele ebbe a rendszerbe, akkor a kereslet-kínálat törvény alapján az árak pillanatokon belül az egekbe szállnak. Na erre még mondhatná is egy termelő, hogy ettől nagyobb bajom ne legyen, mint hogy háromszorosára emelkedik a borom ára, csak ugye ez egy csapda. Mint ahogy említettem, tehát ezek a borok azért lettek ennyire sikeresek a távol-keleti piacokon, mert egyfajta kultúrát is hordoznak magukkal. Na most, ha a bordeaux-i borok ára, vagy a champagne-ok ára a háromszorosára emelkedik, akkor az a piac, amik a tradicionális piacok, azok azt fogják mondani, hogy köszönöm szépen, akkor én champagne helyett iszok majd kávát, vagy franciacortát, a bordeaux helyett megtalálom azt, amit én szeretnék, és akkor ezt én szépen nem iszom tovább. Vagy mondjuk a Premier Grand Cru klasszé helyett elfogyasztok egy alacsonyabb klasszifikájú bordeaux-i bort. Csak ez meg azt jelenti, hogy előbb-utóbb már lehet, hogy az ázsiai piacok sem azt fogják keresni, hanem ők is váltanának, ők is majd franciacortát szeretnének inni, mert az ma a menő dolog. És így pillanatokon belül, pár jó év után két szék közt a földre ültünk, tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy ha hagyjuk az árakat elszabadulni. Hogyan lehet ezt valahogy megfogni? Hát ugye ezt sokan próbálták kvótákkal, hogy akkor azt mondjuk, hogy allokáció van, ennyi jut Angliára, ennyi Németországra, ennyi jut a kínai piacra. Na hát ez működhetett volna, de hát ugye az emberi leleményes dolog, gyakorlatilag pillanatokon belül szürke exportban mégis mindenki jutott, és az árak végül megint ugyanúgy elszabadultak, tehát végül is a legkézenfekvőbb a megoldásnak az tűnhet, hogyha kicsit megpróbáljuk a kínálatot és a kereslet szintjére hozni. Csak hát ugye borról beszélünk, ahol mégiscsak a termőhely a minden, tehát ez egy nagyon veszélyes játék, hát hogy ez kinek hogy sikerült, ezt majd meglátjuk. Tehát én azt gondolom, hogy például a Prosecco a DOC, DOCG játékkal viszonylag jól megúszta, tehát hogy tudták azt mondani, hogy na, az, ami régen volt, az igazából megmaradt, az most a DOCG, ha te azt a minőséget keresed, mint eddig, akkor te légy szíves a DOCG klasszifikációt keresd Dual Dubiadéne környékéről, ha meg nem, csak az ár érdekel és a nagyobb mennyiség, akkor ott van neked, kínáljuk a DOC. Tehát ezt meg nyilván Champagne ezt nem tudja megtenni, tehát nem tudja azt mondani, hogy de figyelj, van Cremant de Remszem, ilyet ő nem tud mondani, hanem az Champagne bárhova is teszi. Tehát erre majd azért még térjünk vissza szerintem egy pár év múlva.
De tudjuk, hogy egy magyar vagy Magyarországhoz kötődő példát vegyünk, ugye elég sok probléma volt egy időben a szlovák-tokai. Valaminek ugye az egyik gyökere az volt, hogy a trianoni békeszerződéssel mondjuk azt, hogy 50 hektár a mai Szlovákia területére került a történelmi tokai borvidékből, de hát ez aztán az évtizedek alatt most már valahol körülbelül 500 hektárnál tartanak, ami nyilvánvalóan a borminőség rovására mehet vagy megy. Tehát azért akármennyire nem lehet növelni a területet, vagy bizonyos borvidékek esetén nem lehet.
Ez teljes mértékig így van. Itt a kulcs szó azt gondolom, hogy a brand, tehát az a közösségi brand, amit építünk, mert ez az igazán lényegi, és ez az, ami valóban termék a piacon. Tehát a termék a piacon az nem az, hogy Boulanger, Tatanger és sorolhatnánk a házakat, hanem az, hogy Champagne. És amíg emögött egy viszonylag egységes minőség, viszonylag egységes ár struktúra van, addig ez rendben van, és az egyes márkák, tényleges márkák között van átjárás. Ha az egyik háznak nincs olyan mennyisége, akkor a másik azt fog fordulni, körülbelül ugyanazért a non-vintage, az nem évjáratos alap sámpányért, ugyanazt az árat fogom fizetni az egyik háznál, meg a körülbelül. Körülbelül minőségben azt kapom, stiláris eltérésekkel persze. Tehát amikor brandet építünk, akkor nagyon kell figyelni, hogy egy akkora halmazt kerítsünk körül, ahol tudunk egy egységes arcot, egységes árat, egységes minőséget mutatni. Erre mondtam azt, hogy szerintem ezt Prosecco viszonylag ügyesen megoldotta. Hát Champagne-nál most ugye erre azért kíváncsiak vagyunk, hogy sikerül.
A stílusban ezek a trendek mik mostanában?
Egyértelműen afelé mutatnak, hogy az emberek elkezdték keresni a tradicionális fajtákat, ez minden országban így van, tehát hogyha mondjuk kimegyünk egy nemzetközi vásárra, vagy bemutatóra, vagy fesztiválra, akkor azt látjuk, hogy a klasszikus nagy sátuk és nagy toszkán birtokok standjánál is állnak az emberek, és szeretnék kóstolni ezeket az ikonikus borokat, és egyszer csak egy icike-picike kis stand előtt hármas hosszú sor áll, és ki van írva, hogy nem tudom, szarniniai kis termelő mutatja a borait. Tehát a világ figyelme, meg a borrajongók figyelme is nagyon nagy mértékben ezekre az elfeledett területek régi fajtáira fordul, tehát ez abszolút trend. Ez eljutott egészen a top gasztronómiáig, tehát számos olyan top fine dining étterem van ma már a világban, akinek a szomeliéje kimondottan csak ezeket az autokton fajtákat hajlandó a borlapjára tenni, és működik úgy top étterem, hogy nincs bordói boruk. Mert azt mondták, hogy ők nem ezt szeretnék most megmutatni, nem ezt keresik ma az emberek. Tehát ez egyértelműen egy trend, nem kérdés talán, hogy ez már itthon is egy érezhető folyamat, tehát elég csak a egyre több helyen megjelenő kékbakator, kadarka, csókaszőlő kísérletekre gondolni, amit próbál mindenki újra termelésbe vonni, keresi a helyét, próbálják elkészíteni, tehát ez a trend. A másik trend, ami szintén itthon is tetten érhető már, az mondjuk például a vörösborok tekintetében a nagy testű, a magas alkoholú borok, nemzetközi fajtákból jellemzően átfordulása, könnyed, elegáns, frissebb vörösborok felé. Ez egyértelmű tendencia. Lásd, kékfrankos, kadarka, itthon is már megfigyelhető, de a világban is. ez ugyanúgy illeszkedik a gasztronómiába, tehát én azt gondolom, hogy ma a világ egyik legmeghatározóbb trendje mégiscsak ugye a nordic cuisine, a skandináv konyha, vagy legalábbis annak valamilyen hatása, tehát ez a nagyon tiszta ízek, nagyon magas minőségű alapanyag, kevés fűszerezés nélkül. Ezekhez az ételekhez nem nagyon társíthatók ezek a nagyon robosztus, nagyon erős borok. Hát ezek visznek el mindent. És ehhez a trendhez is igazodnak ezek a elegánsabb vörösborok, frissebbek, kicsit könnyedebb vörösborok. Tehát is egy egyértelmű tendencia, ugye a tradicionális borkészítésről már beszéltünk, tehát az is abszolút jelen van. A reduktív fehérborok, mint idényborok valószínűleg nagyon sokáig meg fognak még maradni, de a gasztronómiában nem látom már annyira a jövőjüket. Tehát nem gondolom, hogy ropogós Pinot Grigiók és egyéb illatos fajták fognak majd borlapokon szerepelni. Ezek inkább ilyen lifestyle, életvitel borok maradnak.
A hagyományos nagy bornemzetek közül most melyik a leginkább divatos? Továbbra is a franciák, és mondjuk Európán belül továbbra is a franciák, vagy esetleg Itália, Spanyolország, vagy bizonyos újvilági területek?
Hát előbb említettük, hogy ugye a két nagy francia borvidék, vagy Champagne együtt a három, tehát Bordeaux, Burgundia, Champagne, köszönjük szépen, jól vannak. Olaszországnak a fő borvidékei, Toszkána, Barolo, tehát amik úgy igazán az előtérben vannak, ők is hozzák, amit szerintem ők elterveztek. Ami nagy meglepetés az elmúlt években, vagy hát nem meglepetés, de mindenképpen tendencia, az Dél-Olaszországnak, illetve Portugália bizonyos részeinek a feltámadása. Tehát ahogy a figyelem ezekre az autokton fajtákra fordult, ezek elsősorban ezeken a területeken vannak jelen. Az olasz szigetvilág, tehát itt egészen délről, Elba, Ischia, tehát az olasz szigetvilágnak a fajtái, ezek a kis termőhelyek, ezek a nagyon különleges vulkánikus borok, amik ott jelen vannak, ez egyértelműen nagyon izgalmas. Ugyanígy a vörös borok, mondjuk Campaniából, vagy Bazilikátából, Szicíliáról is beszélve, Etna, tehát a vulkánikus borok nagyon-nagyon-nagyon izgalmasak most, és nagyon sokan keresik. Egyre több észak-olasz borászat kezdett el borászatokat, vagy borászati projekteket összerakni Dél-Olaszországban, mert látják, hogy e felé mozdul el. Tehát Toszkán bordói fajtákkal, tehát Toszkán Merlóval, Toszkán Cabernével már nagyon nehéz tematizálni a piacot, nagyon nehéz fenntartani az izgalmat a fogyasztókban, muszáj valami újat, és ez az új, ez most a régi. Tehát az új trend az egyértelműen újra megmutatni és újra felfedezni az elfelejtettet.
Hebenstreit Ádámot, a Dropshop borkereskedés vezetőjét hallották.
Hordó minta.
A borvilág hazai és nemzetközi hírei, a borpiac újdonságai.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
És ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukac.inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját, és benne Sánt Andrást hallották.